Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Örömét fejezte ki Donald Trump amerikai elnök bejelentésével kapcsolatban a kéthetes tűzszünetről 14. Leó pápa. Megismételte meghívását, hogy csatlakozzunk az április 11-ére szombatra a Szent Péter Bazilikába meghirdetett imavirrasztáshoz. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés vezethet a háború befejezéséhez, fogalmazott a Szentatya, hozzátéve arra buzdít mindenkit, hogy imádsággal kíséri ezt a kényes diplomáciai munkát, annak reményében, hogy a párbeszédre való készség eszközzé válik a világ más konfliktus helyzeteinek megoldásában is. Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50%-os büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra, miközben vám és szankciókönnyítést ígért Teherán számára. Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez, közölte Dan Kane, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke. Donald Trump előzőleg kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. A hírre esni kezdett a kőolajára. A Magyarországot érő külföldi beavatkozás a szuverenitás elleni támadás, jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke a Matthias Corvinus Kollégium eseményén Budapesten. J.D. Vance kifogásolta, hogy az Európai Unió pénzügyi nyomás gyakorlását és az Ukrajna felől érkező energiaellátással kapcsolatos nyomást egyesek nem tekintik külföldi beavatkozásnak. Hangsúlyozta, a magyar embereknek kell eldönteniük, kit választanak vezetőjüknek, az USA tiszteletben tartja a magyar emberek döntéseit és az ország szuverenitását. Az alelnök végül úgy döntött, egy nappal tovább maradt Budapesten. Az Európai Bizottság követeli, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, jelezte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint az energiahelyzet már most is súlyos, a válság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. Az itthon is meghozott intézkedések segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat, tette hozzá. Újabb Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések felvételei kerültek nyilvánosságra. A Vízkert cikke szerint a magyar külügyminiszter folyamatosan információkat továbbított orosz kollégájának az Ukrajna EU csatlakozásáról szóló tárgyalásokról. Napvilágot látott egy olyan felvétel is, amelyen Szijjártó és Lavrov arról beszélnek, a magyar vétó hogyan akadályozza Ukrajna csatlakozását. Szijjártó Péter reagált a hangfelvételekre, szerinte szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar parlamenti választásba. Orbán Viktor szerint minden fillérnek meg kell lennie a Magyar Nemzeti Banknál, és ha csak 2 forint is hiányzik, azért valakinek vállalnia kell a felelősséget. Így reagált a miniszterelnök az MNB botrányt érintő kérdésre a Blicknek adott interjújában. Matolcsy Györgyről azt mondta, lezárt fejezet, vele nem fog együtt dolgozni a jövőben. Arról is beszélt, hogy a Fidesz előnyben van, nem fordítani kell vasárnapig, hanem megtartani ezt, és győzni fognak. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az év második hónapjában a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Összesen 26 balatoni vasútállomás és megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, de gomoly felhők képződnek majd. Kevés helyen zápor, esetleg akár hózápor is előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 plusz 1, napközben pedig 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Nátrán István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 10. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai hírek után Szilő című műsorunkban régi emlékezetes húsvétokat elevenít fel kedves riportalanyával a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. A Szent Jakab úton, azaz az El Caminón szerzett emlékeiről, élményeiről beszélget dr. Misik Sándor kutató biológussal. Az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában a rádiónk kisúszállási frekvenciáján előbb Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő, majd Borsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallgathatják meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben elsőként a Fő a kávé című kiállításra látogatunk el, majd a Láthatatlan örökségünk háztartás címmel kiadott könyvet ismerhetjük meg. Az óra második felében Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését sugározzuk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban Jézus csodáiról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 10. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A Kárpátok Magyarország északi részén óriási körívet alkott. Ennek az ívnek nyugati vége két mellékágra oszlik. Az egyik Pozsony közelében a Dunánál ér véget, a másik Esztergom környékén éri el a folyót, és azután a Duna jobb partján folytatódik a Pilis-hegységben, amelynek legmagasabb csúcsa 766 méter. E közepes magasságú hegységlábánál történt a bűntény, és odament most Dragos Károly, hogy először lássa saját szemével a félelmetes gonosztevők nyomait, akiknek kézrekerítésére megbízatást kapott. Néhány órával azelőtt, hogy Dragos utitársát cserben hagyva és testi gyengeségét legyőzve követte Friedrich Ullmannt, egy alaposan megrakott szekér állt meg egy magányos vendégfogadó előtt, amely a Pilis-hegységből a Duna völgye felé nyúló dombok egyikének tövében épült. Üzleti szempontból jól választották meg a helyet. A fogadó három út kereszteződésénél épült. Az utak közül az egyik észak, a másik délkelet, a harmadik pedig északnyugat felé vezet. Mindhárom út a Dunánál végződik, az észak felé vezető ott, ahol a folyó a Pilis-hegység lábánál nagy kanyart ír le, a délkeleti út Szentendrére vezet, az északnyugati pedig Esztergomba. A fogadó tehát központi helyen épült, és a fogadós jó hasznot húzott abból, hogy a dunai hajók felé tartó fuvarosok minden irányból a fogadó előtt haladtak át. A Duna-Esztergom után határozottan nyugat-keleti irányban folyik, valamivel az Ipoly torkolata után délnek, majd kis félkört ír le, és megint északnak fordul. De most újból kanyarodik egy nagyot, és észak-déli irányban folyik tovább, most már jó hosszú, sok-sok kilométeres szakaszon át. Alig pirkadt, amikor a szekér megállt a vendégfogadó előtt. A házban még mindenki aludt, és az ajtó meg az ablaktáblák mind gondosan be voltak téve. Hé, fogadós! Kiáltott az egyik fuvaros, és ostorának nyelével verte az ajtót. Megyek már! Kiáltott a házból a felriasztott ember. Egy perc múlva bozontos fej jelent meg az egyik első emeleti ablakban. Mit akarnak? Kérdezte a fogadós kelletlenül. Enni, aztán meg aludni akarunk, válaszolta a fuvaros. Nyitok már! Kiáltott a gazda, és eltűnt az ablakból. Miután a szekér a nagykapunát beállt az udvarra, a két fuvaros gyorsan kifogta, és az istálóba vezette a lovakat, ahol jól megabrakoltatták őket. Ez alatt a kocsmáros ott sürgött forgott a hajnali vendégei körül. Szívesen beszédbe legyedett volna velük, de kérdéseire a fuvarosok csak foghegyről válaszoltak. Jó korai vendégek maguk, szólt a fogadós. Egész éjszaka úton voltak? Alkalmasint, válaszolt az egyik. És messzire mennek? Messze vagy nem messze, az a mi dolgunk, hangzott a válasz. Fogadós nyelt egyet. Bántott téged ez a derék ember, Fogel? Szólalt meg a másik fuvaros, aki eddig ki se nyitotta a száját. Nem titok az, hogy Szentendrére megyünk? Lehet, hogy nem titok, válaszolt Fogel mogorván, de minek üti bele más az orrát? Hát persze, persze, helyeselt a fogadós, aki alázatoskodó volt, mint minden kereskedő. Csak úgy megszokásból kérdezősködtem. Szóval, enni akarnak valamit? Az bizony, válaszolt a barátságosabbnak látszó fuvaros, kenyeret, szalonnát, sonkát, kolbászt, ami csak van. A szekér hosszú utat tehetett meg, mert a két kiéhezett fuvaros alaposan belekmározott. Fáradtak is voltak, és nem sokat időztek az asztalnál. Miután bekapták az utolsó falatot, gyorsan nyugovóra tértek, az egyik az istáló szalmáján a lovak mellett, a másik a szekér ponyvája alatt. Dél volt, mire ismét előkerültek. Megint enni kértek, és megint a fogadó nagy termében terítettek nekik. Most, hogy kipihenték magukat, sokáig elüldögéltek az asztalnál. Evés után vedelték a pálinkát, mintha víz lenne. A délután folyamán több kocsi állt meg a fogadó előtt, mások meg gyalogszerrel érkeztek, hogy igyanak egyet. Többnyire parasztok voltak, akik tarisznyával a vállukon, bottal a kezükben Esztergomba mentek, vagy onnan jöttek. Legtöbbjük gyakori vendég lehetett a kocsmában, és a fogadós örülhetett, hogy mesterségéhez illően jól bírja az ivást, mert sorra kocintott vendégeivel. Ez csak használhatott az üzletnek. A kocintás közben ugyanis beszélgetés indult meg, és a beszéd kiszárítja a torkokat, úgyhogy megint le kellett töblíteni. E napon volt is miről beszélni. Az éjszaka folyamán elkövetett büntény mindenkit izgalomban tartott. A hírt valamelyik betérő vendég hozta, és később mindenki mondott valami újabb részletet, vagy hozzáfűzte a maga véleményét. A fogadós így apránként megtudta, hogy a Hagenau gróf gyönyörű villáját, amely a Dunapartól 500 méternyire fekszik, teljesen kifosztották, a villa őrét, Krisztián pedig súlyosan megsebesítették. Azt is hallotta, hogy a büntény minden bizonnyal annak a titokzatos gonosztevő bandának a műve volt, melynek rovásán már annyi büntetlenül maradt gaztet volt. A vendégek azt is elmesélték, hogy rendőrök járják a vidéket, és hogy a tetteseket a folyami rendőrség nemrég alakított külön brigádja hajszolja. A két fuvaros nem kapcsolódott az esemény körül folyó beszélgetésbe, amelyet hangos kiáltások és közbeszólások kísértek. De lassan elcsendesedett a fogadó, és este fél hétkor a két fuvaros már megint egyedül volt a nagy teremben, ahonnan az utolsó vendég is eltávozott. Egyikük oda kiáltott a kocsmárosnak, aki javában öblögette a poharakat a pulton. A fogadós azonnal mellette termett. Mit parancsolnak az urak? Vacsorát, válaszolt az egyik fuvaros. Aztán megint le akarnak feküdni, ugyebár? Nem, gazduram, válaszolt a barátságosabbik fuvaros. Még az éjjel útnak akarunk indulni. Éjjel? Álmélkodott a fogadós. Igen, folytatta a vendég, hogy már hajnalban a piacon leessünk. Szentendrén? Vagy Esztergomban, attól függ. Várunk valakire, akitől majd megtudjuk, hogy hol tudunk előnyösebben túladni a portékáinkon. A fogadós kiment, hogy előkészítse a vacsorát. Hallottad, Kaiserlik? Igen. Rájöttek. Csak nem gondoltad, hogy titokban marad? És a rendőrség már is kiszállt. Hadd szálljon. Azt mondják, hogy Dragos vezeti őket. Azt csak úgy mondják. Szerintem, ha valakinek csak Dragostól kell félnie, az nyugodtan alhat. Hogy érted ezt? Ahogy mondtam, Fogel. Szóval Dragos? Na, mi van vele? Szóval elintézték. Majd holnap megtudod, addig csitt, fejezte be a fuvaros, látva, hogy a fogadós jön vissza. Öreg este volt már, mikor megérkezett az, akire a két fuvaros várt. A három ember mindjárt összedugta a fejét. Itt azt beszélik, hogy a rendőrség már nyomon van, suttogta Kaiserlik. Csak nyom után szaglász, de eredménytelenül. És mi van Dragossal? Lakat alatt van. Kikapta el? Ticsa, akkor jó. És mi mihez kezdünk? Azonnal fogjatok be. És merre indulunk? Szentendre felé. De innen 500 méternyire forduljatok vissza. A fogadót közben becsukják, senki sem fogja észrevenni, hogy visszajöttetek. Aztán az északi úton mehettek tovább. Azt hiszik, hogy Szentendre felé mentetek, pedig éppen ellenkezőleg. Hol van hát az uszály? A pilisi öbölben. Ott lesz a találkozás? Nem. Kicsit közelebb a tisztáson, bal kézre az útról. Tudod hol, ugye? Igen. Vagy 15 emberünk van már ott. Ti is csatlakozzatok hozzájuk. És veled mi lesz? Én visszamegyek, hogy összeszedjem a többieket, akiket hátrahagytam őrködni. Aztán magammal hozom őket is. Hát akkor indulás, szólt a két fuvaros. 5 perc múlva a kocsi elindult. A kocsmáros, miközben a kapuszárnyat tartotta, udvariasan búcsúzott vendégeitől. Szóval végül is Esztergomba mennek, kérdezte. Nem, hangzott a felelet, Szentendrére megyünk, jó ember. Jó utat, szólt utánuk a kocsmáros. Köszönjük. A kocsi jobbra fordult, és kelet felé a Szentendrei úton haladt tovább. Amikor eltűnt az éjsötétjében, a harmadik ember, akire Kaiserlik és Fogel egész nap várt, ugyancsak elindult, de ellenkező irányban, az esztergomi úton. A vendéglős erre már nem is figyelt. Mit sem törődve ezekkel az utasokkal, akiket valószínűleg soha nem lát többé, gyorsan bezárta a kaput, és sietett lefeküdni. A lovak lépésben haladtak a szekérrel. Mikor 500 méternyire eltávolodtak, az utasításnak megfelelően megfordultak, és ugyanazon az úton visszafelé indultak. A fogadó már zárva volt, mire a kocsi újból odaért, és simán tovább jutottak volna, ha fel nem riasztanak egy kutyát. Az állat éppen az út közepén aludt, és mikor közeledtükre felriadt, olyan hangos ugatásban tört ki, hogy az ostorhegyes ilyettében megugrott, ki egészen az út szélére. A kocsis egy-kettőre visszahúzta a jó irányba, és a kocsi megint zavartalanul haladt tovább. 10:30 óra tájt letértek az útról, és egy balkész felő sötétlő kis erdőbe kanyarodtak be. Hármat sem fordult a kerék, már is megállították őket. Ki az? Hangzott a sötétből. Kaiserlik és Vogel, válaszolta két ember. Mehettek, szólt ismét a hang. Amikor túljutottak az erdő szélén, a szekér egy kis tisztásra ért, ahol körülbelül 15 ember aludt a fűben elnyúlva. Itt a vezér? Kérdezősködött Kaiserlik. Még nincs. Azt mondta, hogy várjuk meg itt. Nem kellett sokáig várakozniuk. Alig fél órával a kocsi megérkezése után megjött a vezér is, ugyanaz az ember, aki este a fogadóban járt. Volt még vele körülbelül 10 másik ember, úgyhogy a csapat most már több mint 25 emberből állott. Mindenki itt van? Kérdezte a vezér. Igen, válaszolt Kaiserlik, akinek szemlátomás fontosabb szerepe volt a bandában. Ticsa is? Itt vagyok, szólt valaki harsány hangon. Na mi a helyzet? Kérdezte a vezér, és hangja szorongást árult el. Teljes siker az egész vonalom. A madárka a kalitkában van, az uszájon. Akkor hát indulás, mégpedig sietve, adta ki a parancsot a vezér. 6 ember megy elől felderítőnek, a többi lesz a hátvéd. A kocsi középen megy. A Duna nem egészen 500 méternyire van innen, és a rakodással pillanatok alatt elkészülünk. Utána Vogel elhajt, az idevalósiak szépen hazamennek, a többiek meg az uszájra szállnak. Már éppen szederőzködtek, amikor lélekszakadva futott oda az egyik ember, akit az útszélén hagytak őrködni. Vigyázat! Szólt folytott hangon. Mi baj van? Kérdezte a banda vezére. Hallgassátok csak! Mint hegyezték a fülüket. Az útról menetelő csapat léptei, majd tompa emberi hangok szűrődtek ide. Legfeljebb 200 méternyire lehettek. Maradjunk a tisztáson, adta ki a parancsot a vezér. Tovább mennek, annélkül, hogy észrevennének minket. Valóban, a sűrű sötétség miatt nem láthatják meg őket. A baj csak az volt, hogy amennyiben rendőrkülönítmény halad az úton, az bizonyára a folyam partjához tart. Persze lehet, hogy észre sem veszik az uszájt, és különben is minden óvatossági intézkedés megtörtént. Ha a rendőrök az uszáj minden zugát átkutatják, akkor sem találnak semmi gyanúsat. De még ha a rendőrkülönítménynek nincs is tudomása az uszájról, lehet, hogy a rendőrök továbbra is lesben állnak majd ezen a vidéken. A kocsival tehát veszélyes volna előjönni. Majd elválik. Minden esetre a körülményekhez alkalmazkodnak. Ha kell, másnap is a tisztáson maradnak, majd este néhány embert leküldenek a Dunához, hogy megállapítsák, maradtak-e ott rendőrök. E pillanatban az volt a fő, hogy ne bukkanjanak a nyomukra, hogy a közeledő csapatnak semmi ne jelezze itt létüket. A csapat hamarosan elérte azt a pontot, ahol az út a tisztás mentén vezet. A nagy sötétség ellenére is megállapíthatták, hogy körülbelül 10 lehettek, és az acél jellegzetes csengése arra mutatott, hogy fegyvert viselnek. A csapat már elhaladt a tisztás mellett, amikor egy váratlan fejlemény egészen új helyzetet teremtett. Az egyik ló megijedt a lépések zajától, és felhorkant, majd hosszasan nyerített, mire a másik ló is nyerítéssel felelt. A menetelő csapat nyomban megállt. Valóban rendőrkülönítmény volt, amely a folyópart felé tartott dragos vezetésével. A rendőrtiszt már teljesen kiheverte kellemetlen reggeli kalandját. Ha a tisztáson rejtőzködő emberek tudták volna ezt, bizonyára még nyugtalanabbak lettek volna. De mint láttuk, vezérük abban a hiszemben volt, hogy a retteget rendőrtisztet ártalmatlanná tették. Hogy tévedhetett ilyen nagyot? Hogyan gondolhatta, hogy már nem kell tartania attól az ellenféltől, aki most itt áll vele szemben? Mindezt megtudhatják majd a történet további során. Miután ugyanennek a napnak a reggelén Dragos Károly kiszállt a bárkából, beosztottja, aki ott várt rá, a parton felfelé kalauzolta. 200-300 méternyivel feljebb egy csónakhoz értek, amelyet a parti fű teljesen eltakart. Azonnal beszálltak a csónakba. Friedrich Ullmann gyors evezőcsapásokkal átrepítette a könnyű ladikot a folyó másik oldalára. Szóval a jobb parton történt a büntény, kérdezte Dragos. Úgy van, válaszolt Ulma, merre felé? Erre feljebb Esztergom környékén. Hogy Esztergom környékén? Kiáltott fel Dragos. Hát nem azt mondtad az imént, hogy nem kell messzire mennünk? Nincs is messze, válaszolt Ulman. De azért van vagy 3 kilométer. A valóságban 4 kilométert is meg kellett tenniük, és a hosszú gyaloglás ugyancsak nehezére esett a rendőrtisztnek, aki most szabadult a halál torkából. Dragos Károlynak többször is meg kellett pihennie, hogy kissé kifújja magát. Délután 3 óra volt már, mire végre elértek a Hagenau villához, ahova a kötelesség szólította őket. Itt Dragos azonnal kért egy kis szíverősítőt, és mikor megint jó erőben érezte magát, első dolga az volt, hogy a villa őrének, Krisztián Hölnek betegágyához sietett. Az őrt pár órával előbb egy környékbeli seb orvos kötözte be, s most halálsápadt arccal, behunyt szemmel feküdt, és nehezen lélegzett. Bár sebe igen súlyos volt, mert a tüdőt sérülés érte, mégis alapos remény volt arra, hogy megmentik, ha feltétlen nyugalomban maradhat. Dragos Károly azért mégiscsak kapott néhány felvilágosítást az elfúló hangon beszélő őrtől, aki csak egy-egy szótagot tudott nagy nehezen suttogni. Nagy türelem árán megtudta, hogy az előző éjszaka egy legalább 5-6 gonosztevőből álló banda hatolt be a villába, amelynek kapuját feltörték. Az őr Krisztián Höl felébredt a zajra, de alig, hogy kiment, hátba szúrták egy tőrrel. Így tehát a továbbiakról semmit sem tudott, és támadóiról sem volt képes pontos felvilágosítást adni. Annyit mondott csak, hogy a banditák vezére egy bizonyos Latkó volt, mert társai ezt a nevet szinte érthetetlen szószártyársággal többször is említették. Ez a Latkó álarcot viselt, de azt látta az őr, hogy jól megtermett, kékszemű ember volt, és sűrű szőke szakált viselt. Ez utóbbi adat meglehetősen zavarba hozta Dragost, mert megingatta a Borús Demeterrel szemben támadt gyanúját. Az kétségtelen, hogy Borús is szőke volt, de haját feketére festette, már pedig a festés nem lehet egyik napról a másikra úgy eltüntetni, mint egy parókát. Ez komoly gondot okozott a rendőrtisztnek, és ezen később, majd ha több ideje lesz, törheti a fejét. A villa őre egyébként nem tudott más felvilágosítást adni. A többi támadóról semmit sem tudott mondani, mert azok vezérükhöz hasonlóan szintén álarcot viseltek. Dragos Károly miután megkapta ezeket a felvilágosításokat, Hagenau gróf villájára vonatkozóan tett fel néhány kérdést. Mint megtudta, az épület fejedelmi fényűzéssel berendezett pompás lak volt. A fiókok zsúfolásig tele ékszerrel, ezüsttel és más drágasággal, a kandallókon és az asztalokon mindenütt értékes műtárgyak, a falakon pedig régi szőnyegek és értékes festmények. Még értékpapírok is voltak az egyik első emeleti páncélszekrényben, így hát kétségtelen, hogy a betörők gazdag zsákmányt vihettek magukkal. Ezt Dragos maga is könnyűszerrel megállapította, amikor sorra járta a szobákat. A betörők valóban alapos munkát végeztek, mintha csak műértők vettek volna, értéktelen holmihoz nem is nyúltak. A drágaságok nagy részének viszont lába kelt. A falról leemelt szőnyegek helyén kopár négyszögek égtelenkedtek, a legszebb festményeket pedig mesteri ügyességgel vágták ki a keretből, amelyek most üresen, siralmasan lógtak a falon. A fosztogatók a kárpitok legjavát is elvitték, és a padlóról is gondosan felszedték a legjobb szőnyegeket. A páncélszekrényt feltörték, s az most üresen tátongott. Mindezt nem vihették el csak úgy háton, mondta magában Dragos e pusztítás láttára. Egész kocsi rakományt hordtak el innen. A kocsit kell hát megtalálnunk. A kihallgatás és a helyszíni szemle igen sokáig tartott. Az éjszaka már közelgett, s ha csak valami mód van rá, még a teljes besötétedés előtt a kocsi nyomára kellett bukkanni, mivel a nyomozó megítélése szerint a rablóknak feltétlenül kocsira volt szükségük. Dragos tehát sietve kiment az épületből. Nem kellett sokáig kutatni a bizonyítékok után. A villa előtti tágas udvaron, pontosan a betört kapu előtt, széles kerekek nyomait fedezte fel. Valamivel távolabb, a föld úgy volt letaposva, mint ahogy a lovak szokták, ha valahol sokáig várakoznak. Miután mindezt egy szempillantással áttekintette, még jobban szemügyre vette azt a helyet, ahol feltehetőleg a két ló állott. Aztán átment az udvaron, és az út felüli rácskerítés közvetlen környékét vette alaposan szemügyre. Körülbelül 100 métert haladt lefelé az országúton, majd ugyanazon az úton visszatért. Ullmann! Kiáltotta, amikor visszatért az udvarba. Parancsára, válaszolta a rendőr, aki kijött az épületből, és a főnökös sietett. Hány emberünk van? 11.
Az nem sok, válaszolt Dragos Károly.
Igen ám, de az űr szerint a rablók legfeljebb 5-6-an lehettek. Ezt az őr mondja, nekem más a véleményem, válaszolt Dragos.
Se baj, annyi amennyi.
Az egyik embert itt hagyod, és a többit magaddal hozod. Ez velünk együtt 12, ez már valami. Talán nyomra bukkant, érdeklődött Friedrich Ullmann. Tudom, hogy hol vannak a betörők, legalábbis tudom, hogy merre felé.
Szabad tudnom, kérdezte Ullmann.
Azt, hogy mitől lettem ilyen okos, fejezte be mondatát Dragos. Mi sem egyszerű, gyerekjáték az egész. Abból indultam ki, hogy ennyi holmit nem viettek el valamilyen kocsi nélkül. Kerestem tehát, és meg is találtam a kocsi nyomát. 4 kerekű szekér, 2 lóval. Az ostorhegyesnek az az ismertető jele, hogy a jobb belső lábán hiányzik egy szög a patkójából.
Hát ezt hogyan tudta megállapítani? Kérdezte Ullmann elképedve.
Mert a múlt éjszaka esett, és a még mindig nedves földön jól megmaradtak a nyomok. Ugyanígy megtudtam azt is, hogy a szekér, amikor elindult, bal felé, vagyis Esztergommal ellenkező irányba fordult. Mi is abba az irányba indulunk, és igyekszünk a hibás patkójú lónyomát követni. Nem valószínű, hogy kedves barátaink nappal is úton lettek volna. Estig bizonyára bevették magukat valahová. De ez nem sűrű lakott vidék, kevés a ház errefelé. Ha kell, mindet átkutatjuk az út mentén. Szedd össze át az embereidet, mert már alkonyodik, és a vad bizonyára hamarosan előbújik.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 10. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. győzelemről énekeljen, napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről énekeljen, napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a az oltár Golgotáján újra itt a drága vér. Áldozat az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér s bor színé, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. Zúgjon hát a hála ének, szálljon bőr
Krisztus kenyér s bor színén. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
hűségesen hűséget követ. Az ég nem lát olyat, hogy porba hol szabad megáll ígéretet.
Oh, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!